kiváltságunk egy örök és igaz Istentől van.
Amen.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes első könyvéből. Mózes első könyvének negyedik részéből, az első 17 versből. Mózes első könyvének negyedik részében az első verstől így olvassuk Isten igéjét. Azután ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogant vala méhében és szüli vala Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól, és ismét szülé annak atyafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő. Történt pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a földgyümölcséből, és Ábel is vive az juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggeszté? És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól, s beszél vala Kain Ábellel az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támad a Kain Ábelre az ő atya fiára, és megöli őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrzője vagyok-e én az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt él hozzám a földről. Most azért átkozott légye földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme elűzöl engem ma e földnek színéről és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engem. És mondané ki az Úr, sőt inkább, aki megölendi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elment Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nót földjén, Édentől keletre. És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogan méhében és szülé Hánókot. És épített várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről, Hánóknak. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba, itt együtt legyünk és dicsérjünk téged. Tiszteletünket tegyük és meghallgassuk a te ígédet alázattal és örömmel, bizalommal, az engedelmesség készségével. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk atyai gondviselő szeretetedért. Köszönjük, hogy testű és lelki javainkról is gondoskodtál, és mindent megadtál, amire szükségünk volt az elmúlt napokban is. Köszönjük te néked, hogy szóltál hozzánk, hogy beszéltél velünk az ígében. Köszönjük, hogy mi is beszélhettünk hozzád imádságban, és meghallgattál minket. Köszönjük néked, hogy tisztogattad a mi szívünket hamis gondolatoktól, bűnöktől, vétkektől, amiket elkövettünk ellened. Köszönjük néked, hogy irgalmasan körülvettél minket, és nem úgy bántál velünk, ahogy megérdemeltük volna. Kérünk téged arra, hogy most legyél itt, és szólalj meg. Ígédet nyisd meg előttünk, hogy értsük, igazán hinni tudjuk, munkálkodj bennünk ezen lelked által. Kérünk, áld meg közösségünket, és mindazokat a helyeket, ahol ma megszólal a te ígéd, ezen a földön. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 463. énekünk második versét. Közben hadd kérjem, hogy a telefonokat legyenek kedvesek kikapcsolni a testvérek. 463. A 463. énekünk második versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának 12. részéből, a 13. verstől kezdődő szakaszból. Leülve hallgassuk meg a hosszabb igerészt. Tehát Lukács evangéliumának 12. részében, a 13. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Mondta pedig neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondanéki: Ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondta nekik egy példázatot szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem, mert nincs hová takarítanom az én termésemet. És mondta: Ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra olyan embereket veszünk szemügyre, akik Jézus hívását meghallották: Jöjjetek én hozzám minnyájan, és ennek engedve hozzá fordultak. A mai történetünk azzal kezdődik, hogy nagy sokaság veszi körül Jézust, és valaki oda kiállt néki a sokaságból: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Valaki Jézushoz fordul egy problémával. A felkérés mögött felsejlik két testvér, két család, akik komolyan összevesztek valami örökség miatt. Megromlott a viszonyuk, mert az örökség, az anyagi javak kié lesznek, vagy legalább részben kié lesznek. Most Jézushoz fordul az egyik fél, az egyik testvér, és kéri, hogy tegyen igazságot. Kétségtelen testvérek, hogy eléggé mai a probléma, mert ma is sok család veszekszik az örökség miatt. Anyagi érdekek, érdekellentétek miatt vesznek össze egymással szülők, gyerekek, ez az, aztán barátok. Különböző kapcsolatok mennek tönkre pénzügyi okok miatt. Bizonyára más okok is közrejátszhatnak, de azt hiszem, hogy az esetek legnagyobb százalékában ma is az anyagi kérdések miatt romlik meg a legtöbb emberi kapcsolat. Nos, vizsgáljuk meg azt, hogy Jézus hogyan válaszol a hozzáforduló embernek akkor, és próbáljunk abból mai következtetéseket is, vagy a mára vonatkozó következtetéseket is leszűrni. Először is Jézus feltárja a feszültség igazi okát. Egyértelműen kinyilvánította, hogy nem vállalta és nem vállalja a bíró szerepét ebben a helyzetben. Ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá, mondja. Ez nem vállalom. Viszont megértjük majd azt is, hogy miért nem vállalja. Ellenben mond valamit Jézus, amivel mégis megoldást kínál a kialakult testvérviszályra. Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. Azaz, a veszekedésetek kiváltó oka a telhetetlenségetek, a kapzsiságotok. Az, hogy soha nem elég nektek semmi. Miért nem? Azért nem, mert úgy vélitek, hogy a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. Vagyis a nagy vagyon biztosítja az ember nyugalmas, élvezetteli, békés, földi életét. Egyenesen arányos a vagyon és a biztonság, a létbiztonság. Így hát minél több anyagi java van az embernek, annál nagyobb létbiztonságban van. No, ezért kell az anyagiakból minél több. Mert minél több van belőle, annál nagyobb a létbiztonság. Ezért kell kipréselni a testvérből is, ami nekem jár. Vagy úgy vélem, hogy jár. És így jutottak oda, hogy elkezdtek veszekedni, viszálykodni, perelni, gyűlölködni, bíróságra menni. Nos, Jézus ezeknek az embereknek egy ilyen gyökeres gyógyulást javall. Azt mondja, hogy nektek nem bírói döntése van szükségetek. Elsősorban nem az hozza rendbe a kapcsolatotokat egymással, hanem a szívetekben kell valami változzék. A szívetekben, a gondolkodásotokban, a meggyőződésetekben kell, hogy valami megváltozzék. Azt a meggyőződést kellene megtagadnatok, hogy a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete, hogy a vagyon biztosítja az életet. Ezt a meggyőződést kellene megtagadnatok, és lecserélni egy másik meggyőződést. Tehát tudnélik, hogy Isten biztosítja be az életet, nem a vagyon. Akkor, ha ez a gondolat így lecserélődne bennetek, akkor már nem táplálná a kapzsiságot a szívetekbe, a mohóságot, a telhetetlenséget, és a viszály köztetek, ami megjelenik, az is lecsöndesülne. Értjük, testvérek, hogy mennyire mai dolog ez. Mennyire nem változott az ember semmit. Hány és hány ember gondolja ma is azt, hogy a vagyonnal bővölködök, akkor biztonságban vagyok. Mert a vagyon adja a létbiztonságot. És ez az alap meggyőződésünk, ami egy rossz, egy hamis meggyőződés, ez táplálja bennünk szüntelen a kapzsiságot és a mohóságot. A kapzsiságunk lelohadna, mint valami tűz, aminek már nincs anyaga, tüzelő anyag, de mindig van neki tüzelő anyag, mert mindig azt gondoljuk magunkban, szívünkben, és mindig fölvetődik ez bennünk, és ápolgatjuk is magunkban, hogy az anyagia, az biztosítja az életünket. Az anyagiak. Na ezért aztán mohók. Újra és újra föllángol bennünk a mohóság, amiatt meg újra nekiesünk a másik ember torkának. És romlanak meg az emberi kapcsolataink. Nos, ezt a helyzetet ma sem lehet megoldani bíróságokon, alapvetően nem lehet megoldani. Valamit segíthetnek rajta, de a bírói döntések, a bírói megoldások, azok a valódi problémát nem oldják meg. Az emberek továbbra is maradnak azok, akik voltak. A vagyont tekintik létbiztonságuk alapjának, gyökerének, az a legfontosabb az életbe, ami biztosítja az életemet, biztosítja, hogy boldog legyek, hogy élvezzem az életet, hogy jól legyek, jól érezzem magam a bőrömbe, és mindegy, hogy a bíró hogy döntött, hogy most nekem adott igazat, vagy nem, ez a gondolat ott maradt bennem, és következő alkalommal újra táplálni fogja a mohóságomat és a kapzsiságomat, a soha nem eléget, azt mindig több kell, mert mindig több kell, mert mindig több kell. Lángol bennem a mohóság, és ez aztán visz oda, hogy emberekkel is megromlik majd a kapcsolatom. Veszekszek, viszálykodok, pörölök újra meg újra, mert ami nekem jár, azt meg kell kapjam, mert attól függ az életem. Jézus ma is a szívünkre helyezi, testvérek, ugyanazt a gondolatot, hogy tudnélik, ez egy alapjába véve rossz, elhibázott gondolat, és egy másik gondolatot kellene elsajátítanunk. Amit Isten mond nekünk a Bibliában, hogy ő a legfontosabb az életben, és ő adja nekünk a létbiztonságot. Ő a legnagyobb biztosító társaság. Ő biztosítja nekünk a boldogságot, nem az anyagiak. És ha ezt a gondolatot elhinnénk, és erre rá, ezt bizalommal elfogadnánk, akkor azt hiszem, hogy lecsillapodna bennünk a mohóság, az állandó szerezni vágyás, a kapzsiságunk, a zsugoriságunk, meg minden, ami ebből jön, az irítség, és aztán a veszekedések is. Jézus tehát azt kívánja, ahogy régen, úgy ma is, hogy az ember ezt az alap meggyőződését bűnbánattal tagadja meg, vessétek el magatoktól, őrizzétek magatokat ettől. És helyett egy másik gondolatot, egy alap meggyőződést sajátítsunk el, amit ő mond, tudnilik, hogy az Úrban bízzunk. És tőle várjunk mindent. Kedves testvérek, arra nézve, hogy Jézus ezt a gondolatot egy kicsit úgy közelebb hozza a környezetébe álló emberekhez, elmond egy példázatot, amit felolvastunk. Elmond egy példázatot a gazdag emberről, a bolond gazdagról, hogy ismerjük a példázatot. A példázatban előttünk áll egy gazdag ember, akinek egyik évben bőségesen termett a földje, mikor látta, hogy mennyi gabonája van, elgondolkozott, hogy most mit csináljon vele, arra jut, hogy a meglévő csűröket elbontja, és azok helyett nagyobbakat épít, és azokba viszi be ezt a nagyobb mennyiségű gabonát. Most nem adja el, mert feltehetően máskor, majd egy kicsit, amikor kevesebb gabona lesz, akkor nagyobb áron eladhatja, nagyobb hasznot nyerhet belőle. És lényeg, hogy komolyan, okosan elgondolkozik, jó üzletemberként viselkedik. Előrelátó ügyes ember ez. Nem olvassuk róla, hogy lopott volna, csalt volna, hazudott volna, megdolgozott mindenért. És közben ezt gondolja magában, én lelkem, most már sok javad van, sok esztendőre eltéve, helyezd magad kényelembe, egyél, így áll, vigadozzál. Szavai elárulják, testvérek, ez utóbbi szavai, hogy úgy véle, hogy a hatalmas vagyon miatt, amit kapott tulajdonképpen, amihez hozzájutott, hosszú távon évekre teljesen biztonságban van az élete. Úgy gondolja, hogy nyugodt lehet, oltalom alatt vár, semmi, senki nem árthat neki, ő biztonságban van. Ez a nagy vagyon létbiztonságot nyújt, olyan, mint egy várfal körülötte, megvéd mindentől és mindenkitől. Eközben az a benyomásunk, hogy látjuk, hogy gondolkozik, hogy ő egyáltalán nem törődik az élő Istennel. Nem veszi tekintetbe, nem számít neki, nincs egy cseppnyi hálaadás a szívébe, egy cseppnyi dicséret az Isten felé a kialakult állapotokért, nyom elemekbe se bukkan föl az Isten a gondolataiba. Amit megtudunk róla, az mind arról árulkodik, hogy emberünknek vagyona van, de élő Istene nincs. Pontosabban van neki Istene, a mammon Isten, a pénzisten, a vagyonisten. Vagyis gyakorlatilag ő egy materialista ember. Egy materialista ember. Lehet, hogy elvileg nem tagadta az Istent. Ha oda ment volna valaki hozzá, beszélgetett, hogy tagadod az Istent? Dehogy. Én egy zsidó ember vagyok, hogy tagadnám én Istent? De Isten mégse számított neki az égvilágon semmit, mert a helyét a vagyon foglalta el. És ő az Istennel szembe valójában közönyös volt. Úgy gondolta, hogy igazából nincs is igazán szüksége az Istenre, hiszen amit az Istentől várhatna, azt megadja neki a vagyon. A vagyon adja meg, amit Isten adhatna meg, ha nem lenne vagyonom. De hát van vagyonom. No testvérek, ami minket illet. Nem lehetünk mi is ilyen emberek. Körülnézünk magunk körül. Azt mondjuk, hogy ó, mennyi vagyonom van, ez is van, az is van, és bankban is van valamennyi. Hát nem elég, de azért ez már valami. Mégis valami, és még gyűjtök is hozzá, amíg lehet. De már így is biztonságban vagyok. Persze lehet, hogy valakinek meg az az érzése, hogy semmilyen nincs, és épp ezért létbizonytalanságban, kiszolgáltatottságban van. De lényegileg az előző is, meg az utóbbi is ugyanúgy gondol a vagyonra. A materiális javakra, hogy tudnék, azok adnak biztonságot nekem. Ha nincs, majd még szerzek, ha van, akkor még szerzek hozzá. Azt hiszem, testvérek, hogy a népünk többsége, függetlenül attól, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy nem tudom én milyen oldali, egyháztag, vagy nem egyháztag, a legnagyobb része a tömegnek, magyar népnek így gondolkozik. Így gondolkozik. Eközben a mai emberek szívéből is teljesen hiányzik az élő Isten. Ja, hát, hogyha megkérdezzük őket, hogy te is Istent, hát ők nem, hát ők Isten félő emberek. Hát már az apukájuk is, meg az anyukájuk is, meg már mindenki a családban, már mindenki református volt, meg katolikus, meg mit tudom én, micsoda. Jaj, dehogy is. De ez csak egy elvi dolog náluk, aminek semmi köze az életükhöz, a gondolkodásukhoz. Gyakorlatilag materialisták. És gyakorlatilag mérhetetlen közöny jellemzi őket az Istennel szemben. Ő nem érdekes, hisz minek ő tulajdonképpen? Minek? Hát itt van a vagyon, ami megadja, vagy majd itt lesz a vagyon, ami megadja. Lottózunk majd, meg totózunk, meg mit tudom én, mit csinálunk, és majd meg lesz az. Majd összejön. Isten ugyan már Nem is szídjuk, sokan nem is szídják, nem is dicsérik, hanem egyszerűen nem érdekli őket. Nem érdekli őket. Szekularizált kortársaink is ugyanúgy gondolkodnak, mint ez a példázatbeli ember. A vagyon adja a létbiztonságot. Isten fölösleges. Közöny van az Istennel szemben, mert a vagyon biztonságba helyez. Létbiztonságot okoz nekem. Hosszú évekre elég, ami van. Már nem is csak nekem, ha én netalántán meghalnék, már a gyerekeimnek is bebiztosítottam, meg az unokáimnak is bebiztosítottam. Nem így gondolkodunk mi is, testvérek? Nem eredeztetünk mi is egy ilyen biztonságot, létbiztonságot a vagyonunkból? Akik így gondolkoznak, azok az emberek mindig igyekeznek sikeresebbek lenni. A siker nagyon fontos szó ma. De ez a siker, ez nem más, mint a gazdagodásnak a szinonimája. Az sikeres, aki egyre gazdagabb. Aki szegényedik, az nem sikeres. A siker az, hogy gazdagodunk. Egyre több van, egyre kövérebbek vagyunk. És ez növeli a létbiztonságunkat. Természetes, hogy az ilyen embereknek a sikerre való törekvés mellett a haszon, az a legfontosabb dolog. A haszon. Ez a tőkéseknek a fő álma, a haszon, az egyre nagyobb haszon. Döbbenetes ez a gondolkodás, testvérek, döbbenetes gondolkozás. Azt mondja a James Bond filmben, a Casino Royale-ban hallom ezt a párbeszédet, hogy hiszel Istenbe? Kérdez ez egyik szereplő a másikat. Mire azt mondja? Nem. Én az optimális haszonba hiszek. Hát igen, ez van. Az optimális haszon. Ami hasznot hoz, anyagi hasznot, az jó az életbe, az jöhet. Ami nem hoz hasznot, anyagi hasznot, az nem kell. Ja, Biblia olvasás, az milyen haszonnal jár? Imádkozni meg, ugyan már gyülekezetbe járni meg, közösségbe menni. Hát az milyen haszonnal jár? Hát semmi. Abból nem lesz több pénz. Olyan dolgokkal kell foglalkozni, amelyik pénzt hoznak. Hát a többi az időpocsékolás. Akik templomba járnak, meg ücsörögnek, azt a Biblia fölött azt imádkozgatnak, nem tudom, órákon keresztül. Csinálnak hasznosabb dolgokat, amikből pénzük lesz. A haszon. Ezeknek az embereknek a fejében nincs már tárhely, hogy így mondjam az Isten, mint egy ilyen telenyomott kompjúter, amelyikben már nincs memória. Egyszerűen nekik a gondolataik száll, nincs már kapacitásuk arra, hogy üljenek egy templomhoz, hallgassanak egy igéhirdetést, vagy meghallgassanak a rádióba, vagy elolvassanak valamit a Bibliában. Nincs kapacitás. Na, a könyvelések fölé kell görnyedni. A számokkal kell foglalkozni. És a vagyonszaporítás dolgába abba kell tájékozottnak, meg ügyesnek lenni. Hitéletbe, meg ilyen. Mai ember ez a gazdag ember, testvérek, akivel itt találkozunk. Istennel nem törődik, a vagyonnal bezzeg törődik, mert abból eredezteti a létbiztonságát. Ez adja meg, hogy semmitől ne kelljen féljem, hanem nyugodtan élvezhessem az életet. Egyek, igyak, szórakozhassak, öltözzek, vásároljak, utazhassak egzotikus tájakra, mellékesen ettől vagyok értékes ember, mert minél több van a pénzem, tésztálcámban, annál nagyobb ember vagyok természetesen, és egyáltalán így van ez rendjén. Nos, ezt a gazdag embert Jézus példázatában, hogy visszatérjünk már egy példázathoz is egy kicsit, megszólította Isten. Egy egész váratlan dolog ez, mondta pedig néki az Isten. Az az Isten, akivel egyáltalán nem törődött, aki az értékrendjében neki nem szerepelt, a szívébe se, az életébe se szerepelt, mert a helyén egy halott dolog, a vagyon, a pénz, a mammon állt, az biztosította őt. Az Isten, aki iránt közönyös volt. Na ez a közönyösen figyelmen kívül hagyott Isten, ez egyszer csak megszólal. És azt mondja neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket magadnak készítettél, kié lesz. Isten olyan udvariatlan, ugye? Ez ugye bolond, ugye? Ez nem, nincs neve ennek az embernek, ez egy bolond ember. Bolond ember. A bolond itt nem azt jelenti, hogy elmebeteg. A Bibliában ez a bolond szó nem az elme észbeli képességek hiányosságát jelenti. A bolond a Bibliában az az ember, aki Istennel nem számol. Mindennel egyébben igen, de az Istennel nem. A legfontosabb tényezőt szem elől téveszti. A legelső, a legfontosabb, a legdöntőbb szempontot figyelmen kívül hagyja. Bolond vagy. Bolond vagy. Egy mellékes dolgot teszel a központba. Bolond. Ma éjjel visszakérik a lelkedet. Vagyis, mint egy Isten azt mondja ezzel, hogy rád küldöm a szolgámat, a halált, és meghalsz ma éjjel. Azt hiszed, hogy a szolgámtól megvédhet a vagyonod? Hogy biztonságba vagy? Hát én is elérlek, a halál is el fog érni. Nem véd meg téged tőlem semmi, ahogy elképzelted, hogy a vagyonod miatt majd te éveken keresztül élvezed meg, gyönyörűségedet találd az életbe, dehogy is, óráid vannak hátra. És nem véd meg a vagyonod egy másodpercig se. És kié lesz akkor, amit begyűjtöttél? Ez már olyan szívbe markoló kérdés. Kié lesz? Az enyészeté? Másé? Mert családja nincs. Egy biztos, a tied nem lesz. Mert ahogy szokták mondani, zseb nincs a koporsón. A tied nem lesz. Mindegy, hogy kié lesz. A tied nem, az biztos. Mert semmit nem hoztál le világra, és semmit sem fogsz kivinni innét. Isten rá akarja döbbenteni ezt az embert arra, hogy nem a vagyonnal való bővelkedés ad az embernek létbiztonságot. Nincs annál védtelenebb és kiszolgáltatottabb ember, aki a vagyonát tartja a létbiztonsága alapjának. Nincs rosszabb jövője annak, aki a vagyon nyújtotta élvezetekre épít és számít. Kiszolgáltatott, védtelen ember az ilyen, aki a mammon körül forog, és a mammonba bízik, hogy majd az biztonságot ad neki, az Isten helyett. Ma is igaz ez, testvérek, hogy az Istennel nem számoló gazdag emberek, vagy mindegy, hogy gazdagok, vagy szegényebbek, vagy nagyon gazdag, vagy kicsit gazdag, mindegy, akinek a szívébe nincs ott az Istennel való számolás, aki az anyagiaktól eredezteti a létbiztonságát, annak az Isten ma is azt mondja, nekem is, nektek is egyenként, hogy bolondok vagyunk. Bolondok vagyunk, ha így gondolkozunk. Lehetünk nagyon előrelátóak, nagyon jól fésültek, nagyon szépen felöltözöttek, lehetünk doktorok, meg nem tudom micsodák. Mindegy. Teljesen mindegy. Bolondok vagyunk, ha azt mondjuk, hogy az Úr semmi, de a vagyon az a minden, úgyhogy ebből kell minél több. Mert az szolgáltatja nekünk a védelmet, és bolondok vagyunk, testvérek. Nem történhet velünk is olyan, hogy mi évekre számolunk előre, s lehet, hogy pár órán belül meghalunk. Ki tudja ezt megmondani? Nem szólhat ránk az Úr, hogy ma éjjel elkérik a te lelkedet? Az egyik öcsémnek az apósa így halt meg. Egyik reggel fölkelt, azt egyszer csak meghalt. Az utóbbi időkben nem tudom, hány ilyen embert temettem el. 50-40 éves emberek. Maguk egyszer csak összeesett, az meghalt. Velünk nem történhet meg. És akkor mi lesz, ha meghalunk? Mi lesz a nagy vagyonunkkal, amiben annyira bíztunk? Meg tud ettől védeni, és azt mi lesz vele egyáltalán? Hát majd az unokáinkra, meg nem tudom, kire száll. És ők is majd azt fogják hinni, amit mi, hogy a vagyon ad biztonságot. Mert ezt hagytuk rájuk örökül, ezt a nagy gondolatot. Akkor oda kell állnunk majd az Isten elé a következő pillanatban, hogy mondja a Biblia, hogy meghalunk, és a következő pillanatban jön az ítélet. Ott állunk majd az Isten előtt. Az élő Isten, nem a mammon Isten előtt, hanem az élő Isten előtt, akit a nagyvonalúan figyelmen kívül hagytunk. Akin olyan nyakkendősen, meg Giorgio Armani, meg mit tudom én milyen öltönyösen úgy átléptünk, mint hogyha ő nem is létezne. Egyszer csak ott állunk előtte, a semmibe vett Isten előtt, aki helyett a vagyonunkat imádtuk, és attól vártuk a létbiztonságot vele, meg nem törődtünk semmit. És számon kér bennünket, hogy viszonyultál hozzá? Hogy viszonyultál a fiamhoz, Krisztushoz, aki meghalt, érted? Hogy? Sehogy. Hogy viszonyultál hozzám, akivel az életedet teljes biztonságba, békességbe élhetted volna? Így éltél kiszolgáltattottan, és meghaltál, hogy most elkárhoz, mert nem hittél a fiúban, és nem hittél én bennem. Itt állsz mesztelenül előttem, mert mesztelenül állunk, ugye, hogy a régi középkori ábrázolásokon az ítélet napját ugye bemutatják. Érzékeltet vagy, nincs az embernek ott semmije. Itt állsz mesztelenül, nincs egy védő, aki szót emelne melletted, mert aki lehetne az egyetlen védőd, a Krisztus, azzal nem törődtél semmit. Mert helyette a vagyontól eresztetted a létbiztonságodat, most akkor sajnos el kell kárhozzál örökre. Mert a vagyon nem üdvözít téged. Nem helyez se földi, se örök biztonságba. Semmire nem mész vele. Nagy nulla az egész. Nincs, testvérek, akkor senki, aki minket megmentene. Aki szót emelne mellettünk. Ha így éljük le az életünket. Hadd hívja föl erre a figyelmünket Jézus. És végül Jézus megmutatja ennek a veszekedő testvérpárnak, azért meg a hallgatóságának, hogy mi a legfőbb gyógyszer. A példázathoz kapcsolódva Jézus úgy felvillantja a hallgatósága előtt, hogy az istentelenül gazdag létnek vagy életnek van egyetlen egy alternatívája, az Istenben vagy az Istennel való gazdagság. A példázatbeli gazdag nem az Istenben vagy az Istennel volt gazdag, hanem az Isten nélkül volt gazdag. Ő nem az Istenre nézve volt, hanem a vagyonra nézve volt gazdag. Ezért nem törődött Istennel, törődött a vagyonnal. Jézus az alternatívát villantja föl a beszéd végén. Az alternatívát. Az Istennel, az Istenre nézve bírni az anyagi javakat. Vagyis, hogy ő legyen a fontosabb, mint az anyagi javak. Ez az alternatíva. Van ilyen élet, hogy az Istennel, az Istenben gazdag valaki. Ő a legfőbb kincse, ő a legfőbb értéke. Nem a vagyona, nem a pénz, meg egy egyéb materiális javak. Légy gazdag, de úgy, hogy szívedben az első, a legmeghatározóbb az élő Isten, és nem az anyagiak. Van a Bibliában csomó negatív, meg pozitív példa erre. Egy rossz példa a Nábál, aki nagyon gazdag volt, de bolond. Az is a pénzére volt teljesen rácsavarodva. Amikor hírül vette, hogy a felesége adott valamit a vagyonából, szívrohamot kapott. Idegösszeomlást kapott, meg is halt. Van egy Ábrahám viszont, aki nagyon gazdag ember volt. Nagyon gazdag. Gazdagsága az Úr adománya volt, de a gazdagsága nem tette őt istentelenné, hanem hívő ember volt. Sőt, ő lett a hívők atya, aki igyekezett mindig Istenre figyelve megélni a gazdagságát, használni a gazdagságát. De nem tudom, hogy mi melyik kategóriába tartozunk. Mindegy, hogy mennyi pénzünk van, mondom. Az abba a kategóriába, hogy az Úrral vagyok gazdag, s bírok, amennyit bírok, vagy az Úr nélkül bírom, amit bírok, s van, amin van. Aki minden esetre az Úrban gazdag, azt jellemzik bizonyos alap dolgok, testvérek. Aki az Úrban gazdag, az tudja, hogy mindenem az Úré. Mindenem az Úré. Ő adta nekem ezeket az anyagi javakat, ezért sem mindegy, hogy bánok velük, de nem kezelem tőle függetlenül őket. Neki beleszólása van abba, hogy és mint használom az anyagi javak, amik rám bízattak. Nem ezek rendezik az én életemet, hanem az Úr rendezi az én életemet. Ő az én értékrendembe, az én kapcsolataimba, az én időbeosztásomba. Ő a legfontosabb szempont. Ő neki van alárendelve, nem az anyagiaknak. Ha meg is ingok, mert néha elkap a sodrás, de mégis visszatérek. Visszatérek az Úrhoz. Az ilyen ember azt tudja, hogy az Úr az én szeretetemnek a legfőbb tárgya. Ő benne bízom. Ő biztosítja az én békességemet, az én életemet, az én létemet. Ő, nem a pénz. Tudom kezelni ezt a dolgot. Az ilyen ember tud beszélgetni az Úr dolgairól. Témája az Úr, nem a pénz, állandóan a pénz, hanem az Úrról is tud beszélgetni. Tud az Úrnak hálát adni a javaiért. Tudja kimondani, hogy köszönöm, Uram, minden anyagi javaimat. Aki ilyen ember, az szabad arra, hogy adjon is a rászorulónak. Nem zsugoriskodik, mert a zsugoriság az már mutatja, hogy hol van a pénz. A kapzsiság, a zsugoriság, nem, a jó szívűség, az, hogy adni tudok a másiknak abból a sokból, ami nekem adatott. A testvérnek, a családtagnak. Jó szívűség. Miután hitre jutott, az Úrban volt gazdag Zákeus. Ugye előtte mennyi pénzt kicsalt, kirabolt az emberektől, és mikor megtért, az Urat elfogadta, visszaadott 4-szer annyit, mint amennyit elvett. 4-szer annyit adok annak, akitől valamit elvettem. Fölszabadult a jó szívűségre, a nagy lelkűségre, a bőkezűségre. Csodálatos dolog ez, testvérek, amikor valaki úgy megérti ezt, hogy hát nekem azért adatott több, hogy az Isten országának az ügyét előre vigyem. Akár egy helyen is, egy gyülekezetbe. Az evangéliumot támogassam, az Isten országa ügyét támogassam. Mert fontos ez a dolog, ez a legfontosabb a dolgok között, ami csak létezik a világban. Az evangélium hadd menjen előre, és ehhez pénz is szükséges, és én tudok adni, mert nekem is adatot. Ezt fejezték ki egyébként a régiek a tizednek az adásával, már a bibliai időkben is. Ez azt jelentette, hogy az Úr fontosabb, mint a pénzem. Erről szól az a vers is, amit ráírtam a mai papírkánkra. Majd olvassátok Füle Lajos bácsinak a versét. Aki az Úrban gazdag, az az ember biztonságba tudja magát az Úr miatt. Az őt szerető, őt körülvevő, őt gondosan hordozó Úr miatt. Onnan indultunk, testvérek, hogy valaki oda kiáltott Jézusnak a sokaságból, hogy tegyél igazságot. Na tegyél igazságot, mondd meg a testvéremnek, hogy adja oda már nekem az örökség rám eső részét. Jézus azt mondja, nem fogok bíráskodni, mert az nem oldja meg a problémát. Lehet, hogy időlegesen megoldja, de ugyanúgy fogtok tovább veszekedni. A probléma az alap meggyőződésetekkel van, hogy a vagyon fontosabb nektek, mint az élő Isten. Ez az alapgondolat az, ami szüntelen táplálja, inspirálja a mohóságotoknak a tüzét. És ezért veszekszetek egymással. Menjünk vissza. Lelohad a mohóság, ha lecserélitek az alapmeggyőződéseteket. Bánjátok meg ezt a dolgot, hogy így gondolkoztatok. És fogadjátok el Istent a szívetekbe a fő helyre, hogy ő határozzon meg mindent. És Jézus ezt mondja nekünk is. Erre hív, erre szólít, testvérek, bennünket. Arra, hogy bűnbánattal forduljunk el a mammon Istentől. Döntsük le ezt a bálványt. Nem ezt akarjuk hagyni az életünk középpontjában, hanem az élő Istent, aki Jézusban megjelent, aki Jézusban megváltott, aki Jézusban szeretett és szeret. Aki üdvözít minket, aki körülvesz, mint egy tűz halként bennünket, és oltalmaz, és biztonságba helyez nem csak a földi életünkre, hanem az egész örökké valóságra. Aki teljes biztonságba helyez, ő ígéri, hogy biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Hát ő biztonságba tud helyezni minket. Mellékesen, végtelenül meg tud gazdagítani, lehet, hogy nem a pénztárcánkat tömi meg. Illés prófétának a pénztárcáját se tömte az Úr dugig, de minden napra megvolt neki a kenyér, meg a víz, meg a hús is. Megvolt, mit tegyen. Megvolt, mibe öltözzön. Védte őt az Úr, és hordozta. És biztonságban volt az az ember. Mi szerintünk létbizonytalanságban érlegét ott a pusztába, arra várva, hogy majd megjelenik egy holló, aztán hoz neki valami húst. Szerintünk ez a létbizonytalanság. Az Úr szerint meg ez a létbiztonság. Erre az Úrba vetett bizalomra hív minket Jézus is, akinek ugyancsak nem volt semmije. Amikor keresztre szögezték, akkor milyen volt neki? Az egyetlen ruháját ott elsorsolgatták ott a római katonák a kereszt tövén, ugye? Nem volt neki semmije. Nem ez a cél most, persze, hogy semmi nélkül valók legyünk, meg szegényedjünk, nem erről van szó, hanem hogy az Úr legyen az első. És egyébként az Úr pedig lelkiekbe is, hogy meg tud minket gazdagítani? Nincs annál gazdagabb ember, testvérek, akinek örök élete van. Akinek az Úr az ő békessége, akinek az Úr az ő szentsége, az igazsága, az erőforrása. Az a leggazdagabb ember. Istennek minden javai egy nagy kincs, egy múlhatatlan értékű kincs, amit nem lehet tőlünk elszedni. Bebörtönözhetnek, főkoncolhatnak, felnégyelhetnek, ha miénk az Úr. Mi vagyunk a világ leggazdagabb emberei. Kellene a gondolkodásunkat úgy átállítani, mondja Jézus. Hogy ne a vagyon legyen, ne a materializmus legyen, ne a gyakorlati materializmus, egy elvi teizmus mellett, hanem elvi istenfélelem és gyakorlati istenfélelem. Ő lenne az első az életünkben, aki megváltott, aki üdvözít, aki megvéd minket mindentől. Hogyha még nem vagyunk hívők, akkor jó lenne ebbe az irányba elmozdulni. És ha hívők vagyunk, és netán elcsúsznánk, akkor az Úr hadd hívjon vissza erre bennünket. Hogy ne a vagyon, vigyázz, vigyázz. Gondolj a bolond gazdag például, ne a vagyon legyen az első, hanem hadd legyek újra én az első. Ha meg is kísértettél, tarts benne bűnbánatot, és tér vissza én hozzám, és engem tekints a legelsőnek, s legfontosabbnak az életedben. Az Úr áldja meg szívünkben az ő igéjét. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy világosan megmutatod nékünk a helyes alapmeggyőződést, ami hitből fakad. Hadd higgyük el neked, ahogy az igében tanítod, hogy nincs más, aki minket biztonságba tud helyezni, egyedül te. És köszönjük te néked azt, hogy aki te benned bízik, és akinek te vagy a legelső, a legfontosabb a szívében, az életében, az nem csak itt a földön, hanem örökre biztonságban van. Az az ember egy csodálatos gazdagságot bír, még ha anyagilag egy kicsit szegényebb is, vagy egészen szegény. Köszönjük néked, hogy az ilyen embernek, aki benned bízik, örökkévaló kincsei vannak. És igazából tudjuk, hogy azt parancsoltad nekünk, Jézusunk, hogy ilyen örökkévaló kincsekkel töltsük meg a tarisznyánkat. Gyűjtsünk magunknak múlhatatlan értékű kincseket, amiket se a rozsda, meg a moly nem emészt meg, nem ás ki, nem lop el, hanem megmarad nekünk. És köszönjük te néked, hogy aki te benned gazdag, és te veled gazdag, Urunk, az az ember helyes önértékeléssel is bír. Annak nem a vagyon adja az értéktudatát, hanem te adod azt az értéktudatot, ami a valóságnak megfelel. Az nem értékeli magát se túl, se alul, hanem jól értékeli önmagát. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk most, Urunk, és kérhetünk, hogy segíts nékünk hinni, amit mondasz, amit tanítasz. Segíts, hogy le tudjuk rombolni ezt a bálványt az életünkbe, és tudjunk előtted meghajolni. Neked átadni a szívünket, a lelkünket, az életünket. Kérünk téged, hogy végezd ezt el bennünk, hogy így aztán lecsillapodjon bennünk a mohóság, és ami újra meg újra előtt vesz rajtunk. És hol irítségbe, hol súsárlásba, hol rágalmazásba, hol veszekedésbe tör ki, megrontva emberi kapcsolatainkat, viszonyainkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd csendesedjen a mohóság bennünk, és hadd jöjjenek rendbe szépen az emberi kapcsolataink is, melyek mohóságunk miatt, illetve pénzéhségünk miatt romlott meg. Kérünk, hogy te gyógyíts meg a szívünket és az életünket, kapcsolatainkat. Köszönjük néked a mai igédnek tanítását, kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, viselj rólunk gondot, Urunk, a továbbiakba is, anyagiakba is, lelkiekbe is, hordozzál minket a tenyereden, és köszönjük, hogy eddig is ezt tetted. Kérünk téged a betegeinkért, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is, és add, hogy a közelségedbe tudják hordozni a betegségnek, gyengeségnek a terhét. Segítsd, hogy megtaláljanak téged, és ne veszítsék el a te kezedet, hadd bízzanak benned. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel öleld körül őket. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd városunkat, népünket, munkálkodj, Urunk, ami materialista és ateista népünkben, hogy minél több tagja feléd forduljon, és belőled eredeztesse biztonságát, életét, örök életét, üdvösségét. Végezd ezt el a mi bizonyságtételünk és mások bizonyságtételei által is. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a te szeretetedben, meghallgató kegyelmedben bízva. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Meglássátok, hogy eltávoztassátok a mohóságot, mert nem a vagyonnal való bővölködésbe van az embernek az élete. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket! Hirdetem először is szomorú szívvel, hogy halottunk van. Ács Dezsőné született Szombati Eszter, 86 éves korában szólított el családja köréből a teremtője, megváltója. Temetése május 11-én, 13 órakor lesz az újszegedi temetőben. Az elköltözöttben Ács Péter presbiter testvérünk édesanyját gyászoljuk. Hirdetem azt, hogy jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Nyugdíjas délután lesz 9-én, vagyis hétfőn, délután 14:30-kor. Szeretettel hívjuk az idősebb testvéreket, az ifjúsági órát is, bibliórát is, imaórát is a szokott időben megtartjuk. Jövő héten, vasárnap délután Ács Péter testvérünkéknél a Tambora utcában lesz a házaspári kör, a gyerek vigyázásról is ott gondoskodunk. Tehát jövő vasárnap délután 16 órakor lesz a házaspári kör, készüljünk és szeretettel várnak bennünket. Hirdetem még a testvéreknek, hogy Kisteleken a lerombolt egyházi épületek dolga rendeződött, tulajdonképpen a romokat elszállították, és ott van most a telek, rajta van egy nagy kupac ledarált vályog, és a napokban körül kell kerítenünk ezt a nagy telket. Erre benyújtottunk egy pályázatot, de attól függetlenül, hogy megnyerjük vagy nem, önkéntes jelentkezőket kérnénk, mégpedig azt gondolom, hogy a június 4-i és 5-i hétvégére, mert akkorra tudnánk ezt a kerítés építést tenni. Tehát június 4-i, 5-i hétvégére, van még időnk, úgyhogy lehet erőt gyűjteni, kapunk egy gépet, egy fúrógépet az önkormányzattól, és akkor le tudjuk fúrni ezeket annak a segítségével, gyorsan le tudjuk tenni a betonoszlopokat, főhúzzuk rá a kerítést, a drótkerítést, és akkor az a telkünk ott legalább védve van valamennyire, és körül van kerítve pontosan. Ezzel kapcsolatban azonban még majd döntést kell hozzon a presbitérium, úgyhogy azt kérném, hogy most az Isten tisztelet után egy pár percre a presbiter testvérek jöjjenek be az irodába, hogy egy kis egyeztetést tudjunk a telek kérdésébe végrehajtani, megtenni. Hirdetem még azt, hogy a gyülekezet anyagi helyzetéről a pénzügyi bizottságunk készített egy rövid jelentést, és ezt a Pauk János gondnok testvérünk most felolvasná. Azért csak, hogy lássák a testvérek, hogy hol tartunk, mint tartunk.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és általában nagy probléma a református gyülekezetekben mindig a hirdetés, bármilyen nemű. Még inkább nehéz, amikor anyagi dolgokról kell hirdetni, de most egy különleges helyzet állt elő. Mária hallja? Nem. Akkor próbálok hangosabban beszélni. Tehát most egy különleges helyzet állt elő, mert az ige hirdetés, az ige, elsősorban az ige megkönnyítette az anyagi természetű dolgainknak az értését. Azt szeretném kérni, hogy mindenki, annak ellenére, hogy anyagi természetű dologról esik most szó, Krisztus koordinátájában, az ige koordinátájában értse a dolgokat, ne pedig az úgy, hogy ezt valami első vagy mindenek felettinél fontosabb dolognak tekintjük. A leghelyesebb az, ha a pénzügyi bizottságunk rövid jelentését szó szerint felolvasom, ami az április 30-i állapotot tükrözi. A gyülekezet pénzügyi helyzete az 1911-es évben a templomépítés árnyékában válságosra fordult. Ebben az évben hónapról hónapra a kiadásaink meghaladták bevételeinket. Ennek következtében március végére a gyülekezeti élet pénzügyi egyenlege mínusz 339 000 forint lett. Számláinkat, lelkészünk és gyülekezeti munkatársunk illetményét csak a templomépítésre befizetett adományokból tudtuk finanszírozni. Az egyenleg helyreállítása érdekében adakozást hirdettünk, ennek eredményeként április hónapban a következőképpen alakultak a dolgok. A bevételünk valamivel több mint 1 millió forint volt, kiadásunk 730 ezer forint, egészen pontosan a záró egyenleg, tehát figyelembe véve azt, hogy áprilisra mínusz 340 ezerrel fordultunk, mínusz 66.647 forint. Elsősorban az Úrnak és a testvéreknek testvérek adakozásának köszönhetően április hónapban a veszteséges gazdálkodásunk megfordult, és így majdnem sikerült ledolgozni az eddigi felhalmozott veszteségünket. Bevételünk február-március bevételeinek duplája lett. Ez elsősorban a korábbi hónapok szerény versenypénzeinek jelentős növekedésének és néhány nagyobb és rendszeressé váló egyházfenntartói járuléknak köszönhető. Kiadásaink bár szinte növekedtek a korábbi hónapokhoz képest, de sokkal szerényebb mértékben, mint bevételeink. Szokásos kiadásainkon túl a húsvéti legátum, illetve a nagykovácsi református templom építésére utalt támogatásunk merült fel. Igaz, hogy április hónapban jelentősen sikerült veszteségeinket lefaragni, de megszüntetni nem tudtuk, illetve az új templom használatából adódó rezsiköltségeink magasabbak lettek, mint korábban. Lelkipásztorunk részére az idei évi költségvetésbe tervezett negyedévenkénti esedékes segélyt az első negyedév végén tekintettel gyülekezetünk pénzügyi helyzetére nem tudtuk kifizetni, viszont a második negyedév végén amennyiben javulnak gazdasági adataink, visszamenőlegesen szeretnénk a járulékot kiutalni. Ennek megfelelően az áprilisban tapasztalt adakozási mérték további fenntartása szükséges ahhoz, hogy gyülekezetünk napi működését pénzügyi akadályok ne nehezítsék. Kedves testvérek, bár még a fali újság sem állt fel a helyére, de ez rövid időn felül meg fog történni, ezek a jelentések minden hónap végén készülnek, ki lesznek majd függesztve. Az első oldalon, amit felolvastam, a hátulján, mint ahogy tetszettek látni, részletesen is ott vannak az adatok, ezért kérném majd azokat a testvéreket, én azt gondolom mindenki a gyülekezet ügyét fontosnak tartja, hogy legyenek szívesek megnézni, változatlanul nem szeretnénk a gyülekezeti alkalmon, a hirdetésekben ilyen természeti dolgokkal túl sokat foglalkozni, de amikor nagyon szükséges, hiszen 5-6-7 íziglen fontos dolog az, hogy kifizessük azokat a számlákat, amik ránk várnak, legyenek szívesek mindig ezt nézni, és hát az anyagi terheket annak megfelelően vállalja mindenki magára, ahogyan tudja, ahogyan az Úr előtt ezt rendezi, és amennyire a gyülekezetnek erre szüksége van. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattad.
Köszönjük szépen! Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a 493. énekünket keressük elő. 493. És ennek énekeljük 4., 5. és 6. versét. 493. 493. 4., 5. és 6. versét. A 4. vers így kezdődik: adjad, hogy erős hittel bízzam szent fiadban. 400. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.